Nagyon szépen köszönöm az elnökségnek, hogy lehetőséget adott arra, hogy Dudics Dénes előadását néhány gondolattal kiegészítsem. Ami Dudics Dénes nagyon megkönnyített nekem, mert olyan dolgokat mondott, amit nekem nem kell ismételni, hanem csak néhány orvosi vonatkozással kiegészíteni. A genomszerkesztés orvosi jelentőségét, vagy a genomszerkesztés emberben címszó alatt én ezzel a Neil Armstrong parafrázissal kezdem, ami látszólag bombasztikus, de jól tükrözi az európai legmagasabb szintű tudományos folyóiratnak idei februári száma, amiben egy kicsit mitigálja az egyes embereknek, de óriási jelentőség az emberiségnek, és jelentősége van a kérdőjelnek is, amire a végén visszatérek. Ami a genetikával és a humán gyógyászattal foglalkozókat felizgatta, az az, hogy körülbelül 8000, legalább 8000 olyan egygénes betegség ismert, amelyek ritkák ugyan, de összességében körülbelül 8-10%-át okozzák az emberiség problémáinak. Ezek az egygénes betegségek az elmúlt két évtized óriási technikai fejlődésének köszönhetően okilag ismertek. Pontosan le tudjuk írni a szerkezetet, meg tudjuk mondani, hogy ebben a 19-en bátyispárból mi az, ami eltér a úgynevezett normális emberi genomtól, azonban nem tudunk hozzáférkőzni, és nem tudjuk befolyásolni. Hozzáteszem, hál' Istennek, mert hogyha egy vírus hozzátudna a génszerkezetünkhöz férkőzni, hát elég nagy baj lenne nekünk. Minden esetre régóta küszködnek ezzel a kényszerrel a genetikai kutatók, hogy ismerjük az okot, de nem lehet hozzáférkőzni. Mindannyiunk által ismert a génsebészet fogalom, talán az utóbbi időben kevesebbet használjuk, de 20 évvel ezelőtt nagy reményeket fűztünk hozzá. Hogy mi ennek az oka, az előbb már említettem, hogy nagyon nehezen lehet hozzáférkőzni a genomhoz. A másik, hogy roppant nehéz bejuttatni a megfelelő módon a szervezetbe. Gondoljunk csak bele, hogy öröklődő betegségekről van szó, és minden egyes sejtünk, sejtmagjában ott van a genetikai hiba. Hogy lehet ezt hozzáférkőzni? Erre az egyik lehetőség, amit Dudics Dénes már említett, az ábra jobb oldalán az ex vivo genomszerkesztés, ami annyit jelent, tessék nézni a ábrának a bal oldaláról a nyilak irányát, ki kell venni vért, vagy olyan szöveteket, amiben lehet szövettenyészetet készíteni. Ezeket in vitro, vagy ex vivo lehet a genomszerkesztéssel módosítani, és utána visszaadni a páciensnek. A másik, ami az elmúlt évben, hónapokban vetődött fel, az egész hajmeresztő dolog, ezt az elegyet, ezt a CRISPR-Cas9-et be lehet adni közönséges vénás injekcióval egyes betegségekben, és tessenek elhinni, annyira precíz és annyira specifikus a genetikai kód, hogy ez a beadott elegy, ez megtalálja azt a génhibát, amit meg kell találnia. A másik lényeges kérdés az, hogy ezek a betegek, akik igénylik a kezelést, ezeknek a betegséget fel kell ismerni. Gyerekkorban, felnőtt korban, amikor esetleg már eléggé előre haladott a betegségük, minden esetre valamilyen módon szembe kell nézni azzal, hogy amit mondtam, hogy minden egyes sejtben ott van a hiba, hogyan lehet azt a célszervet megtalálni, amiben be kell avatkozni. Mondom elsőként, mert a legkönnyebb, egy vérképzőszervi betegségben a csontfelőt kell megcélozni, hogyha valamilyen anyagcserebetegség van, akkor meg lehet célozni a májat. Tehát minden esetre a testi sejtek, vagy a szomatikus génterápiának a behatolási útja az, hogy valahonnan kell nyerni egy testi szövetet, és ezt megfelelő módosításokkal ex vivo vagy in vivo visszaadni a páciensnek. Ennek a lényege az, hogy nem öröklődik. És itt télünk rá a bevezetőben említett nagy szerkesztés az emberiségnek, hogy ez nyilvánvaló azokat a családokat, akiknél generációkon keresztül öröklődik ez, és tudják, hogy a következő gyerekeik, unokáik is ebbe fognak szenvedni, hát ez nem elégíti ki, még akkor is, hogyha a betegnél lehet valami eredményt elérni. Tehát meg kellene valahogy ezeket a szabadítani, ezeket a családokat a bajtól. Erre szolgálna a csíra-sejt szerkesztés, ami vagy ivarsejtekből, vagy embrióból, embrióba történő behatolással érné el azt a célt, aminek következtében a szervezet minden sejtjében ott lesz a javított, módosított gén szerkezet. Ez a transgenerációs hatás a lombik fertilizációval, lombik bébi kezelésekkel ma már megvalósítható, tehát elérhető. Ennek következtében a csírasejt beavatkozás az egész emberiség számára jelenthet egy nagy lépést előre. Hogy néz ki az alkalmazásnak egyéb vetületei? A legnagyobb volumen ez az egyénes betegségek kezelése, de legalább ilyen jelentős az, hogy a kivett sejtek módosításával őssejteket lehet úgy szerkeszteni, hogy megcéloznak daganatokat, vírusfertőzéseket, tehát nem a beteg egyének a sejtjeit, hanem célszerveket, vagy pedig egy újabb alkalmazás itt a CRISPR alaptechnika mellett, egy másik Cas9 helyett egy másik enzim, tehát ennek most már több variációja van, sokkal gyorsabban, precízen lehet diagnózist mondani vírusbetegségben, daganatokban. Az ezt propagálók hivatkoznak arra, hogy ez a harmadik világban nagyon előnyösen lehet alkalmazni. Végül a kérdőjel, amit az elején, amire utaltam, mindez kutatási fázisban van. Kutatásnak legalább három nagy területe van. Az egyik a preklinikai kutatás állatmodelleken, szövettenyészeteken, amelyeknek az a célja, hogy növeljük a hatékonyságot és csökkentsük a nem kívánt hatásokat. Az első próbálkozásoknál nem megnyugtató módon voltak olyan in vitro szövettenyészeteken végzett vizsgálatokban, amelyek nem csak feltétlenül a cél gént értékel. Tehát a preklinikai alapkutatások erre irányulnak. A klinikai tanulmányok, ezt is említette Dudics Dénes, és itt hát némi lelkesedéssel tudom mondani, hogy idén év elején megkapta az első európai cég az engedélyt arra, hogy béta talasszémiában elkezdheti a klinikai tanulmányokat. A kutatás a zárójelbe vagy a második sorban etikai, jogi, társadalmi keretek kialakítása, talán az a kezdem, hogy óriási különbség az etikai elvekben nincs az eddigi orvosi, genetikai beavatkozásokkal szemben. Természetesen meg kell keresni azokat az eszközöket, amelyekkel lehet módosítani. A harmadik, a társadalmi vita, az pedig egy megnyugtatásként szeretném mondani, hogy rendkívül szigorú társadalmi, kutatói, önkorrekciós mechanizmusok vannak. Az utóbbi években köszönhetően a felvilágosításnak növekedett a értően hozzászóló társadalmi vitában szereplők száma, és ezzel én most büszkén mondom, hogy az akadémia eleget tett annak, hogy itt a jelenlévő körülbelül 100 ember bevontuk ebbe a csodálatos kutatásba, mert az a cél, hogy győződjünk meg arról, hogy ez igen hatékony, és veszélytelen eljárás. Tehát ezt kérem, hogy mindannyian tovább propagáljuk. Köszönöm szépen!